Hier ist hinter den Männern, aber was schon hinter den Männern? Hinter ihr steckt jeder Kopfgrün, den erklärt, was hier ist hinter den Männern.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Hálódással, magasztalással és dicsérettel. Megköszönjük, hogy a kiontott drága szentvér bennünket igazáltett, beléphetünk a tróntermedbe, és meghajthatjuk a fejünket a te hatalmasságod előtt. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt dicsőségét. Köszönjük a győzelmet, a győzedelmes nevet, amely által uralkodunk ebben az életben királyokként, a sötétség minden ereje felett. Köszönjük, Atyám, a szeretetedet, köszönjük a közléseidet, a látogatásaidat, a kijelentéseket, és hálát adunk, Atyám, hogy a te dicsőséged bennünk lakozik, és amerre járunk, mi visszük magunkkal a te dicsőségedet, visszük magunkkal a te királyságodat. Örvendezünk benned, Uram, az aratok örömével. Köszönjük, Atyám, az igédet, amit nekünk adtál, amely világító szövétnek. Köszönjük a békességet, köszönjük, hogy a Szentvér nekünk adatott, bőséggel megragadjuk és kitartjuk a sötétség minden erejével szemben. Ellenállunk ördög, és megtiltjuk, hogy közelíts a gyülekezetekhez, közelíts a szentekhez, a Jézus hatalmas nevében. Eddig és nem tovább, ahogy írja az ige. Felemeljük, Atyám, a szent kezeinket, a szövetség vérét, és szólítjuk a trónteremből a legtökéletesebb megoldásokat minden életre, minden helyzetre, minden szükség betöltésére. Köszönjük a gyülekezet angyalát, hogy jelen van, és munkálkodik a szentek életében, a gyülekezet érdekében, és köszönjük, Atyám, hogy a menny erőforrásai nekünk adottak, hogy azokat használjuk. Köszönjük, Atyám, a jelenlétedet, az érintésedet, az ajándékokat, amelyek már is működnek, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy az ige él benned. Szeretettel köszöntünk benneteket. Hála és dicsőség az Úrnak, a Szent Szellem már munkálkodik. Fej, bőr, haj, tehát valami ilyen jellegű dolog. Vádliban, izületben, arcüreg, tehát a fején. Köszönjük az Úrnak. Feleségem mondta, hogy nem szóltam az 1%-ról. Hát nem mondjuk, de sokat érinti. Esetleg olyan személyeket, akik ismeretségi körben vannak, vagy éppen tanakodnak, hogy hova lehetne felajánlani az 1%-ot. A Békemár Egyesületnek is érkezett tavaly előtt is. Először 18 ezer forint, aztán 14 ezer forint. Hát, hogyha ezt az állam lehetővé teszi, akkor miért ne használjuk ki? Mert különben elmegy a nagy kalapba. Ehhez az adószámot kell ráírni, és akkor az adóbevallásukkal együtt ezt meg lehet ejteni. Kiküldtem a levelező listán a Jezabel tanításnak a harmadik sorozatát. Egy kijelentést kaptam belőle, azt szeretném veletek megosztani. Isten úgy rendelte el az egyházat, hogy akiket Isten fölénk helyezett, annak vessük alá magunkat és engedelmeskedjünk. Tehát a gyülekezet a pásztornak, a pásztor meg a főpásztornak, ennek megvan ugye a rang létrája. Aki nem veti alá magát a pásztorának például, aki nem engedelmes, annak az lesz a következménye, hogy a pásztor által tanított üzenet a számára nem lesz elfogadható. Ez egy komoly kijelentés. Így jön képbe a távirányítós keresztény, úgy, ahogy otthon is nyomkodja a tévének a csatornáit, hogy nem jó az adás, arrébb kapcsolok. Nem teszik a pásztor, arrébb megyek egy másik gyülekezetbe. Nagyon szépen le van írva ebben a... Viszont amikor ez a pásztor, aki Benihin mellett növekedett ki, ő is ezt megélte, és amikor ismét alávetette magát az ige szerint a pásztornak, engedelmes volt a pásztornak, onnantól kezdve megint jó volt a helyi pásztornak a tanítása. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Folytatjuk a Krisztusi győzelemben sorozatunkat. A 11. rész következik, és a tanításunk címe Szellemi hadviselés. Szellemi hadviselés. Az első pontunk a hadviselés módszerei. Az első igénk a 2 Korintus 2-ben, a 10-es és a 11-es vers.
Akinek pedig megbocsátotok valamit, én is, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem, Krisztus színe előtt. Hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait.
Amen. Sok hívő félni kezd akkor, amikor a gonosz szellemekről hall. A gonosz szellemek tevékenységéről. Ha viszont a pásztorok nem tanítanának arról, hogy hogyan kell foglalkozni az ördöggel az ige szerint, akkor a tudatlanság miatt az ellenség akadálytalanul munkálkodhatna. És nem régen egyik testvérünk épp ezt a kérdést tette fel, hogy hát ne csak a jóról tanítsunk, hanem a rosszról is. És imád ebben a gyönyörűséges sorozatban, a Győzedelmes Gyülekezet könyvben épp ez a tanítás következik most. Ezt a verset a King James verzió szerint fogom olvasni. Nehogy sátán félrevezessen minket, ezért nem vagyunk tudatlanok az ő módszerei felől. Tehát ismernünk kell az ellenség szándékait, a módszereit, hogy kivéthessük a támadásait. Az ördög ugyanazt a taktikát alkalmazza ma is, mint régen. Az egyik módszere az, hogy szélsőségbe kergesse a híveket, és így Krisztus teste gyümölcstelenné váljon. Nekünk az út közepén kell maradnunk, és nem szerencsés egyik oldalon sem belesni az álomba. A téves gondolatuk, a helytelen hit a legnagyobb ellensége a keresztényeknek, mert ezzel ajtót nyit meg az ördögnek, és így az ellenség kifosztja őket. Mindkettő téves cselekedethez vezet, tehát a helytelen gondolkodás és a helytelen hit téves cselekedetekhez vezet, mert a hívők megpróbálnak fizikai szinten harcolni az ördöggel. Minden cselekedetünket az ige tükrében meg kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy az ige mit mond arról. Hogyha az ige szerint gondolkodunk, hiszünk és cselekszünk, akkor fogunk bibliai eredményeket kapni. Ismernünk kell a bibliai hadviselést, mert egyszer, kétszer nekünk is meg kell állnunk a hídben. Az ellenség velünk szemben áll, mi pedig az Úr hadseregében állunk. Jézus már megharcolt az ördöggel, és Jézus győzött. Nekünk meg kell állnunk az igén a legyőzött ellenséggel szemben. Tehát az ellenség le van győzve a kereszt által. Mi az Úr birtokba vevő hadseregében vagyunk, ami nem egy csatározó hadsereg. Tehát nem csatában vagyunk, hanem birtokba veszik a kereszt áldásait. A birtokba vevő hadsereg csak érvényre juttatja azt a győzelmet, amit már Krisztus megszerzett a számunkra. Ezért a hívőknél nem a csatát, hanem a győzelmet kell magasztalni. Második pontunk következik. A háború szónak a jelentése. Az apostoli levelek ritkán említik a háború és a hadviselés szavakat, de akkor sem a sátánnal szemben fordulnak elő, hanem teljesen más jelentésben. Nézzük meg néhány igét ezzel kapcsolatban. Az első korintusi levél 9. fejezet 7-es verse következik. 1 Korintus 9.7-es.
Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda pásztorol nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?
Amen.
Amen.
Ez a katonáskodik szó azt jelenti, hogy kicsoda visel hadat. Mert a katona általában hadat visel. Ez igazából a szolgálókról szól, mert egy katonát sem küld ki a hadsereg, felszerelés nélkül és ellátás nélkül. Ugyanígy egy pásztornak is meg kell lenni az ellátásának, amikor kimegy az evangéliumot hirdetni. Tehát a szolgálóknak is megfelelő jövedelmet kellene biztosítani, ahhoz, hogy tudjanak működni. Tehát ez az ige nem az ördöggel szembeni hadviselésről szól. 2 Korintus 10.4-es.
Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására.
Azt mondja az ige, hogy a hadviselésünk fegyverei. Ezek az erősségek lerontására szolgálnak a gondolkodásunk területén. Ugyanis az ellenőrizetlen elme és a rossz gondolkodás ajtót nyithat az ellenségnek, ugyanúgy, ahogy a helytelen hit és a helytelen beszéd is. Az életünk legnagyobb harcmezői az elme, a száj és a cselekedetek. A Biblia azt mondja, hogy az aratás előbb vagy utóbb eljön. Mert ez egy törvényszerűség, ez egy alapelv Isten királyságában. De tudni kell azt, hogy az aratás nem mindig jár démoni tevékenységgel. Tehát ha rossz dolgot teszünk, előbb-utóbb le fogjuk aratni. De ez nem mindig kapcsolódik démoni tevékenységgel. Az ige igazsága elég hatalmas szellemi erő arra, hogy a sátán legyőzött állapotba maradjon, amikor jön a megtévesztéseivel, és rabul próbálja ejteni az elménket. Tehát ez az ige sem a sátán elleni harcról szól, hanem a gondolkodásunknak, az elménknek a megőrzéséről. 1 Timóteus 6.12.
Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt.
Amen. Pál azt mondja, hogy maradj a hit harcában, és töltsd be az elhívásodat. Néha hitharc szükséges ahhoz, hogy Isten elhívását be tudjuk teljesíteni. Mert valahonnan visszahúzó erők, fékezelő erők jönnek elő, a környezetünkből, akár a családunkból, de nekünk a hit harcának a területén kell maradni, és megállni az elhívásunkban. Hogy ne szenvedje csorbát Istennek a munkája. Ebben az igében sem kerül említésre a ördög, hanem ez egy felhívás arra, hogy ne rettenjük meg a gonosznak a munkáitól, a megtévesztésétől. A 2 Timóteus 2.4-ben
egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcosává fogadta.
Amen. Azt mondja az ige, hogy maradj elkötelezett Isten elhívása iránt, tekintet nélkül arra, hogy az mibe kerül. Korábban is elhangzott az, hogy az elhívásnak ára van. Ez olyan értelemben használatos, hogy lemondással jár. Kevesebb szabad ideje marad a szolgálónak, kevesebb ideje jut esetleg a családra, a barátokra, hogyha be akarja tölteni Istennek az elhívását. Azt mondja itt Pál, hogy távol kell tartani magunkat a világi gondoktól és az összes akadálytól, amely eltéríthetne Isten eredményes szolgálatától. Lapozzunk a Jakab 4-hez, és az első két verset olvassuk el.
Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek, gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhettitek meg, harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek.
Amen. A meg nem fegyelmezett test következménye a vita, a viszály, a háború. Tehát ennek az igének megint semmi köze az ördöghöz. Tehát ezek az igék, amit most felolvastunk, ezek nem az ördög elleni harcról szólnak. A test kívánságai ellen kell nekünk harcolni, hogy az ne akadályozza a szellemi növekedésünket. 1 Péter 2.11-es.
Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.
Amen. Amen. Látjátok, Péter is utal a hadviselésre, amely a test és a szellem között, illetve a test és a lélek között dúl. Csak Isten igéje által tudjuk a testet alávetni, és a gondolatvilágunkat ellenőrizni. Sokan az ördököt okolják, de hogyha gondot viseltek volna a saját testükre és elméjükre, akkor nem nyitottak volna ajtót az ellenségnek, és nem botlottak volna meg. A szentelődj meg azt jelenti, hogy különítsd el magad a világtól, és élvezd Krisztus győzelmét. Mint említettem, mi egy birtokba vevő hadseregnek a tagjai vagyunk, tehát a birtokba vevő oldalon kell maradnunk, hirdetve az igét, nem pedig folyamatosan harcolni a legyőzött ellenséggel. 3. pontunk, a szellemi küzdelem. Efézus 6-osban, olvassuk el a 10-től 17-ig. Itt vannak felsorolva a szellemi fegyverzetek.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek fel a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten igéje.
Amen. Tény, hogy Jézus legyőzte a sátánt, értünk, és megváltott az uralma alól bennünket. Ennek ellenére mégis foglalkoznunk kell az ördöggel az életünk folyamán, mert képes fellázadni. És kaptam el egy látást, mert a keresztények sokszor fölteszik a kérdést, hogy ha egy ellenség le van győzve, akkor miért kell védekeznünk? Bizonyára láthatok már ilyen filmeket, amikor fogolytáborban a fegyvertelen foglyok föllázadnak, és megtámadják az őröket, akik fegyveresek. Vagy még arról is vannak hírek, hogy börtönökben, főképp ilyen hírhedt börtönökben vannak lázadások. Filmek is készültek erről, tehát lehet látni ezt, vagy ehhez hasonló példát. Tehát, hogyha a fizikai világban itt a példa, hogy a fegyvertelen fogoly, a fegyvertelen rab képes föllázadni és megtámadni a fegyveres őrt, akkor ugyanez a helyzet a szellemi világban, mert az ördög, aki fegyvertelen, legyőzött, időnként föllázad. Ekkor kell nekünk Krisztus hatalmával érvényt szerezni a jogainknak, a kiváltságainknak és a győzelemnek. Bízom benne, hogy ez így egy érthető képet ad. A tusakodás szó az küzdelmet jelent. Azért kell küzdenünk, hogy az ellenség ne tudjon bennünket megingatni az igébe vetett hírünkben. Mert a magvető példázatában ugye benne van, hogy jön az ördög, és ki akarja lopkodni az igét a szívünkből, amit elplantáltunk. Ezen túlmenően jön az ördög, és ki akarja lopni a gyülekezetekből a bárányokat. Ilyet álmodtam az éjjel. Úgyhogy lerontottam mindjárt. Nem is az éjjel, már reggel erre ébredtem. Az írások megmutatják, hogy a támadás a szellemi világból jön. Ezért nekünk nem fizikai szinten kell küzdenünk, hanem meg kell állnunk az igén, és érvényre kell juttatnunk a győzelmet egy legyőzött ellenség felett. Tehát hangsúlyozom, hogy egy legyőzött ellenséggel állunk szembe, aki csak hasonló egy ordító oroszlánhoz, egy kisegér egy óriási hangszóróval, meg egy fegyvertelen fogoly. Elfogadhatjuk a győzelmet, és kikényszeríthetjük a sátány vereségét, vagy elveszíthetjük a hit harcát. Nekünk kell eldöntenünk, hogy hogy állunk egy helyzethez, hogy állunk egy kérdéshez. Ha nem ismerjük a hatalmunkat, vagy nem gyakoroljuk, akkor ezzel megengedjük a lázadónak, hogy felül kerekedjen a helyzeten, az adott helyzeten. Vannak keresztények, akik Krisztus tudatúak, és vannak keresztények, akik ördög tudatúak. Mindenhol az ördögöt keresik. Persze nincs mindenhol ott az ördög. Halleluja. Aki ördög tudatú, ő akar megküzdeni a démonnal és legyőzni azt. Nem ismeri az igét, hogy Jézus ezt már elvégezte helyettünk és értünk. Ehelyett inkább a kereszten szerzett győzelemben kellene megpihenni a keresztényeknek. Arra kell helyezni a hangsúlyt, amit Krisztus már megtett, értünk. Minden hívő részese Jézus sátán feletti győzelmének. Tehát aki Krisztus testéhez tartozik, ahhoz a győzelem is hozzátartozik. A kérdés csak az, hogy mennyire tud élni ezzel a lehetőséggel. Pál apostol a különböző igékben katonai, atlétikai és mezőgazdasági kifejezéseket használ, és ezzel ábrázolja a szolgálatoknak a különböző helyzeteit. A harcos szót használja a nehézség, a fegyelem, az odaszentelés leírására, amelyre olykor szükség van, ahhoz, hogy az elhívásunkat be tudjuk tölteni. Nem kell háborúznunk az ördöggel, meg kell állni a győzelmi helyünkön egyszerűen. Egyszerűen meg kell állni a győzelmi helyünkön, és érvényre kell juttatni az ige igazságát, mert sátán meg lett ostorozva a kereszten. Az ördöggel való folyamatos háborúzás nem igei dolog, mert ez gyakorlatilag tagadná Jézusnak a győzelmét. Negyedik pontunk következik. Negyedik pontunk a hit harca. Krisztus testének meg kell tartani az egyensúlyt. Hogyha az ige helyett mást magasztalnak fel a hívők, akkor nagyon könnyen szélsőségbe jutnak. Hogyha valamelyik hívő a saját akaratát magasztalja fel, gyakorlatilag az bálványá válik a számára. És ez nagyon súlyos eset Isten szemében. Nekünk Isten akaratát kell keresnünk, hogy beteljesítsük. Nem igei dolog például az, hogy felmennek magas hegyre imádkozni, vagy repülőre ülnek, hogy minél magasabbra jussanak föl, hogy az ördög fölé kerüljenek így ezáltal. Én hallottam ilyenről, hogy fölmennek a magas hegyre, és akkor az ördög alattuk van. Fölülnek egy repülőre, és akkor az ördög alattuk van. De ez egyáltalán nem igei dolog. Nem fizikailag, hanem szellemileg kell elfoglalnunk a hatalom helyét. És a mi helyünk az Atya jobbján, Jézus Krisztussal, a királyok királyával, a hatalom legmagasabb székén ülünk. És onnan nézzük le az ellenségre. Tehát nem a fizikai pozíciónkat kell megváltoztatnunk, hanem a szellemi pozíciónkból kell nézni a helyzeteket. Tehát a küzdelmünk nem testi, hanem a szellemi világban az igébe vetett hitáltal történik. Itt olvasunk egy igét, Máté 18-ban a 18-as, 19-es vers.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám.
Amen.
Amen.
Ez a két ige két imafajtát takar. Az első az oldáskötésnek a hatalma, hogy a gonosz dolgot képesek vagyunk Jézus nevében megtiltani, és a jó dolgokat, a kenetet, a szolgálóangyalokat pedig kiküldeni, kiárasztani. A másik ige pedig az egy akaraton mondott imának a hatalmas erejéről szól. Tehát, hogyha ketten megegyezünk egy dolog felől, és egy akaraton imádkozunk, annak óriási ereje van. Ószövetségben meg van írva, hogy egy megfut, amit ezret, kettő pedig tízezret. Tehát ilyen ereje van, hogyha két keresztény összefog. Jézus sem véletlenül küldte kettesével a tanítványait. Hogyan tudhatjuk azt, hogy egy cselekedet igei módon történik-e? Nagyon egyszerű a válasz. Meg kell vizsgálni, hogy Jézus és a tanítványai tettek-e olyat, amit éppen látunk a környezetünkben. Meg kell vizsgálni, tettek-e olyat. Ha igen, akkor igei, ha nem tettek, akkor nem kell vele foglalkozni. Tehát például az a repülőre való felemelkedés, vagy hegyre menni imádkozni, meg éjfélkor menni imádkozni. Imádkozni mindig jó. És a szellemi világban, ahogy írja Hegen, nincs idő, nincs távolság, tehát imádkozni bárhol lehet. Emlékeztek a történetre, amikor Pál és Szilás mozdulatlan helyzetben volt a börtön mélyén. Ők fizikailag nem mehettek egy magas hegyre imádkozni, hogy a talpuk alá ség az ellenséget. Ennek ellenére Istent dicsérték, magasztalták, imádkoztak. Tehát az igei küzdelem a szellemvilágban az hitben történik. Isten mindig válaszol a hitre. És tudnunk kell azt, hogy Isten ereje a mi rendelkezésünkre áll, és bármikor használhatjuk. A küzdelem szó azt jelenti, hogy szellemi konfliktus van az ördög és a hívő között. A tusakodás az a hit küzdőterén folyik, és nekünk meg kell tudni állni az igén, azaz az ige ígéretén, és a győzelemben, amit Krisztus megszerzett. A démoni erőkkel az igében vetett hitünk által küzdünk a győztes helyünkről, ahol együtt ülünk Krisztussal. A hitharca az egyetlen küzdelem, amelyben nekünk részt kell vennünk. Olvastuk az igében az 1 Timóteus 6.12-ben, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Tehát minden más harc, ami nem szép harc, az egy rossz harc, és nem kell benne részt vennünk. Időnként küzdenünk kell azért, hogy a hitben meg tudjunk maradni. Mert ahogy az ige mondja, az ördög időnként megrostál. És hogyha valaki nem áll szilárdan az igén, könnyen kiesik belőle. De ez egy fontos gondolat, figyeljetek. Amíg az ördög az érzékek vagy a láthatók birodalmán képes tartani, meg fog ostorozni. De amíg te a hit birodalmában maradsz, a győzedelmes igében bízva, addig te fogod megostorozni az ördögöt. Tehát nem mindegy, hogy a látható, érzékelhető világban vagyunk, vagy a szellemi világban, a hit területén. Krisztusban már most hatalmad van a sötétség minden ereje felett. Jézus a megváltásban biztosította a győzelmet a számunkra, mert ő helyettünk vívta meg ezt a csatát. Annak tudatában imádkozzál, légy szíves, hogy Jézus teljesen legyőzte az ellenséget, megfosztotta a hatalmától, és teljesen kiüresítette, azaz lefegyverezte. Minden rangjától megfosztotta. Ezért csak arra van szükséged, hogy bemenj a nyugodalomba. Ahogy írja a Zsidó 4.11-es. Tehát nekünk csak be kell mennünk Istennek a nyugodalmába. Zsidó 4.11-es.
Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.
Amen.
Amen.
És a 4.3-asnak az első sora, első mondata.
Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba.
Amen. Bemegyünk, mert Jézus elvégzett mindent értünk és helyettünk. Te is tanítsd meg másokkal, hogy mi tartozik hozzájuk Krisztusban, hogy szabadon élhessenek. Élvezhessék a győzelmet. Azt a győzelmet, amit Krisztus megszerzett. Halleluja. A kenet elvégzi a munkát. A mennyei infúziót most mindenki megkapja. Ahogy az infúzió használ a kórházban, hogy egy kicsit az embereket feljavítsa, ugyanúgy a mennyei infúzió képes természetfeletti módon ezt elvégezni. És ez a kenet által van. Mert a Biblia azt írja, a kenet megtöri az igát. Megtöri és megsemmisíti. Ugye az iga, az valamikor az ökrös szekér, vagy hát nem a szekér, hanem a fogat nyakába volt. Ha csak eltörnék, akkor az még visszakerülhet az állat nyakába. De itt azt mondja az ige, hogy megtöri és megsemmisíti. Tehát még egyszer nehogy visszakerüljön. Ez ugye egy jelképes dolog, mert itt az ördögnek az igájáról van szó, amit az ember nyakába tesz. Tehát a kenetnek ilyen ereje és hatása van. Sokszor olyan erőteljesen jön a gyógyító kenet, hogy azt hiszi, hogy saját magának van problémája, és nem, egyszerűen gyógyító kenet. Ilyenkor imádkozom, hogy azon a területen, ha tudom, hogy ki, akkor igen, ha név szerint, hanem akkor ezt a gyógyító kenetet kiárasztom azok felé, akiknek erre szüksége van. És kiküldöm az angyalokat, hogy vigyék. Mert amíg az ember felől tudatlan, könnyen ugye hajtja az ördögöt, hogy szűnjön meg ez a probléma, de oda kell figyelni erre. Ez lehet, hogy egy gyógyító ajándék. Isten azért adja ezeket, hogy másoknak áldással válhassunk. Tehát Krisztus testének a javára. És ez a tudás szava által jön, amit én is felsoroltam, ugye itt különböző ajándékokat, a tudás szava által jön, gyakran érzés formájában, tehát nem csak tudás, hanem érzés formájában, és azért írom le én is, hogy el tudjam mondani aztán. Ezekre figyelni kell, mert ezek lehetnek ajándékok, lehetnek elhívások. Tegyünk egy közös megvallást, mondjátok utána, legyetek szívesek. A Jézus nevében, kihirdetjük, hogy egyetlen kórokozó, egyetlen vírus, nincs hatással, sem az én testemre, sem a szeretteim testére, sem a gyülekezet tagjaira, viszont a bennem levő dicsőség pusztító hatású a kórokozókra, a vírusokra, a baktériumokra. Amen. Ezt használhatjátok otthon is. Köszönjük, Atyám! Köszönjük, Atyám, hogy egy dicsőségedet! Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokoljuk a szent egészséget! Hálát adunk, Atyám, hogy a Te ígédből megtudhatjuk azt, hogy a kenet, ahogy kiárad, a szövetekben raktározódik, és eljut az otthonukba, ott eljut a betegekhez, a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az ellenséget megbénítottad, lefegyverezted és semmisítetted. Mi pedig ellenállunk a pusztítónak, minden gonosz munkájának, megállunk hitben a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te békességedet. Köszönjük a Te örömedet. Mert a Te örömed a mi erősségünk, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Van még egy rövid üzenet az elhívottaknak, felkenteknek, és nem csak a jelenlevőknek, mert a internet jobboltából bizonyára valakinek erre még szüksége van. Éjfélkor az úr elkezdett diktálni. Papírt kellett ragadnom, és reggel folytatta. És ezeket szeretném megosztani veletek, illetve hát mindenkinek jó hallani ezt, mert építő jellegű. Életviteli tanácsokat adni egyrészt kényes dolog, másrészt felelősség. De hogyha az úr ezt szó szerint lediktálta, akkor ezt át kell adnom, mert valakinek szól. A Jelenések 2.20 benne van a Jézebel 3. fejezetében. Nem olvassuk fel az igét, elmondom inkább röviden. Meg a Falatok című igesorban is ment ki nagyon sok ige a héten. Az a lényege, hogy engem kövess. Tehát Jézus szavait idézi, hogy engem kövess. A Jelenések 2.20 egy nagyon kulcsfontosságú ige, ami azt mondja, hogy ne tűrd el, hogy a gonosz szellem, aki gyakran embereken keresztül munkálkodik, eltérítsen az utattól, eltérítsen a szolgálattól, vagy akadályozzon. Fölmerül a kérdés, hogy kinek engedünk. Embernek akarunk tetszeni, vagy Istennek, írja Pál. Tehát nekünk egy fontossági sorrendet fel kell állítani. Nekünk egy fontossági sorrendet fel kell állítani. Aki családban él, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy van egy férj ura, meg van egy Jézus ura. Hogyha van egy helyzet, akkor kinek engedelmeskedünk? Hát elsősorban Jézusnak, ugye? A Biblia azt is mondja, hogy egyszerre nem szolgálhatunk két úrnak. Tehát a sorrendet nagyon-nagyon meg kell vizsgálnunk és meg kell határoznunk. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a mi tervünk egyezik-e Isten tervével. Gyakran imádkoznak keresztények azt, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi a te terved a számomra, mi van a te szíveden. Ez nagyon helyes. De attól tartok, hogy ezt nem mindenki veszi komolyan. Ugyanis napközben már ezt sokan elfelejtik, hogy megkérdezték az Urat, hogy Uram, mi a te terved a mai napra, vagy mi a te terved az életemre. És ez kiszorul. Tehát marad az, hogy akkor én tervezem el, én csinálom ezt, azt, és akkor végül nem marad idő az Úrra. A Jézabel anyagban benne van, hogyha mi a saját tervünket magasztaljuk fel, akkor az Isten szemében bálvány imádás is egy nagyon súlyos helyzet. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Isten bennünket nem terhel túl. Viszont mi hajlamosak vagyunk arra, hogy rászervezzünk a napunkra, rászervezzünk a napjainkra, és így saját magunkat kötésbe hozzuk. És akkor tényleg az lesz a vége, hogy nem maradt az Úrra idő, és szellemileg kiszáradunk. Tehát Isten tervét kell keresnünk, mert Jézus azt mondja, hogy az ő igája könnyű. Tehát ha valami nehéz, nyögvenyelős, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy Uram, ez a te terved, vagy az én ötletem. Tudom, hogy nem olyan egyszerű bőségesen hagyni időt az Úrra, főképp akik munkában vannak, dolgoznak, mert hát az idejük az csak ugye reggel meg este, ami fennmarad, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy egy megfelelő arányt beállítani, hogy a napi feladatokat is elvégezze az ember, de maradjon idő az Úrra is. Melyik bír nagyobb fontossággal? A munkahely vagy a szolgálat? Az mindenki számára természetes, még a világban élők számára is, hogy a munkahelyre el kell menni időben, és amikor lejár, akkor lehet csak hazamenni. Hogyha valaki több műszakban dolgozik, az olyan természetes, hogy most délután megy, vagy este megy, és senki nem akadályozza még őt abban, hogy elmenjen a munkahelyére. De teljesen másképp ítélik meg még a családok is sok helyen, hogy hát a szolgálat az egy ilyen mellékes dolog. Munkahelyre el kell menned, szolgálatban nem biztos. Nem biztos, hogy a felkészülésre időt kell szentelni, vagy ezt legalábbis nem mindenki érti meg kellőképpen. Tehát ezért kell imádkozni, hogy akik a környezetünkben vannak, azok is megértsék ennek az egyensúlyát, a fontosságát, hogy az Úr szolgálata az még fontosabb, sokkal fontosabb, mint a munkahely. A Jakab levele írja, hogy álljunk ellen az ördögnek. Az Efézus 6-ban most olvastuk, a 11-től 14-ig, négy helyen van benne, hogy megállni, ellenállni. Hégennek egyszer az Úr felhívta a figyelmét arra, hogy a Márk 11-23-ban háromszor szerepel az a szó, hogy mondani, mondani, mondani. Most az Úr nekem azt mutatta, hogy ebben az efézusi ige szakaszban négyszer szerepel, hogy megállni, ellenállni, állni a hitben, állni a szolgálatban, és nem megengedni, hogy valami onnan kimozdítson. Néha lehet, hogy úgy tűnik, hogy ha valaki ellenáll egy csábításnak, hogy más tegyen a szolgálat helyett, vagy a készülés helyett, lehet, hogy ez úgy tűnik, hogy ez olaj a tűzre. De egyszer valahol meg kell törni annak az ellenállásnak, annak a szellemiségnek. Mert hogyha nincs kellő ellenállás, akkor újra és újra előjönnek azok a problémák. Ahhoz, hogy meg tudjunk állni hitben, ellen tudjuk állni a különböző nyomásoknak, ehhez szükséges egy szent elhatározás, és egy ragaszkodás az Úrhoz és az Úrnak a munkáihoz. Feleségemet hozom példaként, hogy amikor kell az autó, vagy tervez valami programot, akkor mindig jön is egyeztet. Hogy ez a nap nekem jó-e, vagy akkor nem kell nekem az autó. Tehát ez egy nagyon-nagyon szent dolog, hogy ilyen hozzáállással rendelkezik. Ilyen hozzáállással. Tehát soha nem szervez rá a szolgálatra, sőt, nem egyszer ők érdeklődik a hétvégén, hogy készen van a tanításom. Tehát ezért hálás a szívem, és kiárasztjuk hitben, hogy minden családtag ugyanígy fog viszonyulni a szolgálókhoz. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Isten csak az ő tervét tudja megáldani. Van egy ilyen képes üzenet, hogy Isten tervével lépjél be, mert az áldott. Az már megvan áldva. Volt egy testvérünk, még az első szolgálati helyünkön voltunk, az körülbelül 15 éve, egy idősebb hölgy, az Úr szó szerint megmutatta neki, hogy Dél-Alföldön melyik városba kell neki elmenni, talán meg is vette még az örömhíradó újságokat is, de soha nem ért oda. Nem tudom, hogy mi volt az oka egyébként ennek, de fölmerül egy kérdés, hogy amikor az utolsó napon az Úr színe elé állunk, akkor mit fog neki mondani, hogy miért nem ment el? Vagy pedig egy ilyen helyzetben valószínű, hogy nem volt annak tudatában, hogy fölvállalja a felelősséget, hogy az ő mulasztása miatt lesznek emberek, akik nem nyernek üdvösséget, és nem a mennybe jutnak, hanem a pokolba. Ahogy a Bormarcs és a hungom is minden évben elmegy egy társával szórólapozni. Néhány települést lejárnak, és minden postaládába berakják az üdvösséget. Ez egy olyan elhívás, aminek nem lehet nemet mondani. Tehát azt látom, hogy ő előtte nincs akadály. Mindig megtervezi, hogy a következő évben hova megy, melyik települések azok, amelyiket végig kell járni. És igazából szoktam segíteni, hogy térképet készítsek, buszmeretrendet nézzünk. Na most, hogyha egy ilyen fontos és komoly szolgálatba becsúszna valami hiba, biztos vagyok benne, hogy ő is azt választaná, hogy az Úr munkáját végzi el. És nem embernek akar tetszeni. Nem a férj urának akar tetszeni, hanem az Úr Jézusnak. Tehát kell egy nagyon komoly megállás. Hogyha az Úr ezt nekem most előhozta, hogy osszam meg veletek, hogy az Efézusi levélben, a 6. fejezetben 4-szer van az, hogy ellenállni, megállni, akkor ennek valami súlya van. A tegnapi tanítás címe az volt Pesten, hogy Isten számít rád. Tehát azért kell imádkoznunk, hogy a szolgálók körül, akik vannak, azok segítsék a szolgálókat, és ne akadályozzák. Előre vigyék a szolgálatot, és ne visszafogják. Ennyi volt a kis kiegészítő üzenet. Még egy igét hadd mondjak, ha jól emlékszem, akkor az apostolok cselekedetei 6-8.
István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.
Amen. A múlt héten is mondtam, hogy árasztjuk ki a hitünket, hogy a gyógyulásunk kívül csodák is történjenek. És itt van egy ige ahhoz, hogy hogyan működik a csoda. Azt tudjuk, hogy Isten dicsősége bennünk van, Isten ereje bennünk van, de ez önmagában még nem elég. Itt az ige azt mondja, hogy István teljes volt hittel és erővel, tehát a Szent Szellem erejével. A kettő együtt hozza meg a csodát. Tehát a hitnek a teljessége. A Hégen tanít valahol, valamelyik könyvében, hogy a hitnek vannak fokozatai. Gyenge hit, hajótörött hit, erős hit, teljes hit. Tehát ahhoz, hogy csoda tudjon történni, teljes hitre van szükség. És a Szent Szellem erejére. És a kettő együtt képes előhozni a csodát. Úgyhogy ennyi volt még a szívemben. Közben időnk eljárt. Szeretetkört alkotunk, és megköszönjük a jelenléteteket, a figyelmeteket. Áldottak vagyunk!